Sziasztok, szép délután mindenkinek, a kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén. Veres Dórival, Behumi Dórival és Zságer Balázzsal köszöntünk.
Hello, sziasztok!
Szia, Zságer Balázs, zeneszerző, zenész, aki nem tudná esetleg.
Szóval nagyon ritkán adsz te interjút, Balázs. Hogy vagy?
Jó, köszönöm.
Honnan az ötlet?
Nem, majd azt is megbeszéljük, de hogy tényleg, szóval te nem vagy egy ilyen interjúadó típus, ugye?
Adtam már eleget.
Igen? Tehát eleged lett belőle?
Nem, csak már az van, hogyha nincsen aktualitása annak, hogy beszéljek, akkor inkább csendben maradok.
Egyébként én pont ezt néztem, hogy azért okosan időzíted a beszédeidet, mert mindig olyankor lehet téged olvasni, amikor van valami aktualitás, és most egyelőre nem fedjük fel azt a kártyákat, hogy itt most erről van egy szó.
Vajon mi lehet?
Vajon mi lehet? Hanem a Dóri szeretne valami egészen. Tudod, amit megbeszéltünk.
Igen, de most azt nem kellett így beharangozni. Csak meséltem a Dórinak, hogy, hogy mi egy utcában nőttünk fel, Kaposváron, a Balázs János utcában, ami egy ilyen csodálatos, szerintem egy nagyon ideális helyszín gyerekkornak.
Igen, Zsák utca volt, sok fával, a végén egy birtokkal.
Így meséltem én is a Dórinak. Valakinek a birtoka volt az valaha, de aztán, amikor mi gyerekek voltunk, az már mindenki földje volt, és gyönyörű barackfák, ilyen óriás cseresznyét termő cseresznyét. Fák, emlékszel?
Igen, igen. Csak azért maradt meg, hogy Birti, meg mindenki birtoknak hívja, mert tudták, hogy az egy...
Igen.
De egyébként ott egy ilyen a kaposvári alkotóház is volt, egy ilyen művészház.
Így van, egy művészház, ahol például Honti Márta, vagy nem is tudom, a Gera Katalin, és egyéb nagyon tehetséges és kedves és szuper aranyos művészek tevékenykedtek, mi meg zavartuk őket folyamatosan, mert ott őrültünk.
Ti megszertétek a gyümölcsöt?
Csörögtünk, zörögtünk.
Dehogyis, BMX-el ugrattunk át nálunk 8 évvel fiatalabb kisgyerekeket.
Na, akkor itt most fel is lesz lebentve a fátyol nagyon gyorsan, mert ugye a Dóri pont erre volt kíváncsi, hogy volt-e közös napközitek ilyenkor.
Mert én azt meséltem a Dórinak, hogy én az utcagyerek típus voltam, állandóan kint csörögtünk az utcán. Ezt szó szerint értsétek, mert olyan, emlékszem, hogy olyan görkorcsolyánk volt, tudjátok, az a két soros, és állandóan kijöttek üvöltözve a szomszédok, hogy hagyjuk már abba, hogy oda-vissza görkorcsolyázunk az utcában. De hogy én ezt meséltem a Dórinak, hogy te is a tesód, Ákos, akiről nyilván később is szó lesz, hiszen együtt dolgoztok a mai napig. Szóval, hogy ti rátok, én úgy emlékszem, hogy inkább ilyen bent ülős, csöndes gyerekek voltatok. Ez teljes tévedés?
Nem mindig. Én inkább, az Ákos az nem annyira szerintem. Én akkor kezdtem el igazából így zenével foglalkozni, meg zongorázni, és ezért elég sokat ültem addig a zongora mögött, amíg mások a labdát rúgták.
Tehát ez az élményed, mint presszernek? Hogy gyakorolnom kell,
úgy
miközben.
Úgy indultál, mint presszám. Hát ő lehet, hogy nem ugratott át 6 éves gyerekeken, de
igen, viszont ha én kimentem, akkor mentem. Hát ez ment a biciklizés, kosarazás és zongorázás.
De arra emlékszel, hogy voltak ilyen közös szalonnasütések, utcaszalonnasütések?
Igen, igen, az is volt.
Kézzel, Dóri, ez nagyon...
De mi is a járdán tüzet raktatok?
Nem.
És
ott hátul konkrétan egy, az egy zsákutc, és annak a végén egy ilyen nagy domb van, ami tele van fákkal, meg olyan, te kimennél valahova egy birtokra konkrétan, és onnan így rálátni a városra.
Igen, Kaposvár ugye, mint Róma 7 dombra épült, és mi az egyik dombocska tetején éltünk.
És akkor kimentetek, mindenki vitte a szalonnáját, meg a nyársát?
Igen,
vagy
a szomszédok, igen. És akkor mi a gyerekek ott pirományáztunk, felnőttek meg beszélgettek.
Igen, mert ezek ilyen sorházak voltak eleve, és ezek, tehát hogy így közelebbi kapcsolatban voltak a szomszédok, mert ezt így közösségi szinten építették. Vagy hát már akkor ismerték egymást, mikor építették. Uh-huh.
És tulajdonképpen a zsíraiék és a lipákék között laktatok ti, és a nem tudom, szóval, hogy így mindenki Óriási. Tudta, hogy ki hol lakik. És
azt hiszem, most túlmentünk egy ilyen
privát
határon.
Dolog.
Nem, szerintem egyáltalán.
De igazából nekem például,
vagy
engem például tök elszomorítottatok, mert nekem egyetlen nem ilyen volt a gyerekkorom, és most nagyon, nagyon irigykedek.
Na de hát tulajdonképpen igazából ezt az egészet csak azért hoztuk fel, hogy megfejtsük, hogy te milyen gyerek voltál, mert hogy erről ezen tépelődtünk Dórival, hogy ez a Commodore 64-ek világa, meg akkor ezek szerint a zongora, ugye ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje nagyjából, és az a zene, amivel te foglalkozol, az még sehol nem volt akkor.
Hát akkor sem volt.
Hát akkor sem, de egyébként amikor aztán befutottál, vagy befutottatok először a Jondából, és utána egyedül folytattad, vagy a saját zenekaroddal, tehát azért a 2000-es évek elején, vagy a 90-es években sem volt azért nagyon előtérben Magyarországon az elektronikus zene.
Tehát ennek az evolúcióját kellene most felvázolnod.
Rajta.
A saját bőrödön keresztül hogy tapasztaltad
ezt? Igazából nagyon is volt. Mi, mint vidéki gyerekek maradtunk ki belőle a 90-es években, mikor itt indultak az ilyen rave partik, meg a tánczenei vonalról, meg a techno vonalról itt azért már mentek a dolgok. Mi abból pont kimaradtunk, mert hogy ott bockodtunk Kaposvárra. És hogy az a fajta elektronikus zene, ami már nem csak a partiról szól, az kezdődött egy kicsit később itthon, igen. Meg hát egyáltalán a világban, oké, a 70-es, 80-as években is már ment a hallgatós zene, az ambient, meg a chill, de még nem így hívták. Hát hogy mit tudom én, a németektől a krautrock, ugye a Kozmische Music, az abszolút...
Kozmische Music, hát ez óriás.
Hát ezt ezért is így nevezik, mert abszolút így Németországból jött ez a Tangerine Dream, Klaus Schulze, meg Steve Roach vonal, ami engem most egyébként azért tudom ezeket így, mert már egy ideje újra foglalkoztat. És hogy ez így ilyen népszerű lett, az tényleg így a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, amiben szerencsés módon a Fogarasi Lacival mi így belecsöppentünk ilyen európai szinten.
Aki a Jonderból.
Igen.
Na de most nagyon nagyot ugrottál, tehát kérlek, még egyszer menjünk vissza akkor Kaposvárra, és akkor így vázolt fel, hogy milyen gyerek volt a kis Balázs.
Úristen, ezt nekem kell biztos.
Hát vagy mit mondanak rólad?
Vagy milyen volt a belső megélésed? Tehát egy ilyen kis introvertált voltál, vagy azért annyira?
Az voltam, mert hogy az öcsém járt igazából zeneiskolában sokkal, tehát rendesen 6 éves korától, de ő azért eléggé ilyen iskolakerülő volt, és kiderült, hogy mit tudom, volt, hogy hónapokig nem volt, csak azt mondta nekünk otthon, hogy ő járt. És én meg...
És milyen hangszere nem járt?
Zongorán. ő lett volna a zongorista. És hogy én meg ilyen rajzos, befele forduló gyerek voltam, és hogy én már tökre elhatároztam az általánosba, hogy én majd képzőművész leszek, és a pécsi képzőművészetibe fogok jelentkezni alkalmazott grafikára. Ezt én már így megfejtettem magamnak általános iskolába, és az persze ez nem így lett, mert...
Honnan tudtad, hogy van ilyen fogalom egyáltalán?
Hát kinéztem a felvételi tájékoztatóba. De mindegy, de oda nem vettek föl, és akkor onnantól ilyen kicsit dacosan így abbahagytam a rajzolást. De arra emlékszem, hogy a felvételin a szomszéd szobában valaki a szerelem első vériget zongorázta.
De a képzőművészetire a felvételin valaki zongorázott?
Azért, mert az egy művészeti középiskola volt, és volt zenetagozat is, ami nekem eszembe nem jutott, Elgába nem jutott oda menni.
Szóval tulajdonképpen Dés László nyomán indultál el akkor a zenei pályán, hiszen ugye ő írta.
Ő ilyen képzőművész?
Nem, ő írta a szerem első
vérét. Ja. Igen, mert meglepett volna.
És akkor a zene az ezek szerint csak annyira teljesen átlagos módon vett részt az életedben, mint minden gyereknek akkoriban? Tehát, hogy hallgattuk a szüleink bakelitjeit, meg polimerkazettáit.
Ja, kb. Annyiban, hogy így ilyen kicsit érdekelt a technika, és volt otthon Commodore 64-ünk.
Tudtuk, hogy ez lesz itt a beugró.
És akkor ebben, mikor ilyen basicbe kellett tanulni programozni, akkor engem abban az érdekelt, hogy hogyan tudok hangokat generálni ezen a nyelven, ezen a programnyelven, és akkor a programozásnak, tehát csak az a területe érdekelt, amivel hangokat lehet csinálni. Valahogy, és akkor így először csak azt csináltam, de nem tudtam semmilyen hangszeren se játszani. És mivel otthon volt a zongora, és az öcsém ugye járt a zeneiskolába, ezért egy idő után már, ő nem jön, ezért mielőtt le akartam programozni már valamit, így elkezdtem így pötyögni, hogy ez biztos jó lesz-e a zongorán. Tehát így kezdődött az egész is, de akkor is csak még mindig C64-en vagyunk, és akkor jött a Rock Monitor program, amivel már nem kellett basicbe programozni, csak hexadecimális kódokat írogatni.
Ez simán értem, kérem. Miről beszélsz. Vágom.
Az már könnyebb volt, és itt lehetett polifonikus dolgokat csinálni, és akkor...
Nem csak egy szólam, hanem több szólam.
Igen. Köszönöm. És hogy ekkor már így felvettük már Magnóra ezeket, ilyen kis trekkeket, meg volt az ipari szakközépbe, ahol akkor aztán jártam egy-két másik srácnak is C64-je, és ezekkel így együtt, velük csináltunk együtt egy
zenekart, mindenki egymás mellé raktátok a számítógépet, és ez volt a zenekar. Hát ez óriás, egyébként ez hihetetlen érdekes. Én erről a megközelítésről még így nem is...
Te, aki nulladik perctől zenét tanul.
De igen. Szinkron nem voltam. Az volt az izé, hogy egy, két, há, és egyszerre enter. És a végére mindig így elcsúszott furra az egész track.
Egyszerre enterten, de ez tényleg így volt.
Ez komolyan így volt, és de annyira így volt, hogy a Gesztinek akkor volt egy Ászok nevű műsora, igen, amivel igen, járta a vidéket, meg vidéki iskolákat, és abban be lehetett kerülni ilyen csodabogaraknak.
És ti vele kerültetek?
Nem.
Mert ugye, miért? Mert, hogy
ki
kiejtett, mi ott volt.
Pedig, ha valami trúvány, akkor ez az. Az
egy-kettő-három enter.
Ott voltunk az ipari szakközép.
Nem egy-két-három-négy, ahogy a dobos beszámol. Egy-kettő-három-négy enter.
Ez volt, és utána állsz mögötte. Ja, mert azért az volt még a nagy szám, hogy nem, ezt mindezeket, meg az ilyen billentyű kombinációkat tudtuk monitor nélkül.
Vagyis ti nem egy kottet néztetek és ádur gizmol, hanem mondjuk nem, mondj egy kódot.
Mindenki előtt egy ilyen volt.
Egy klavi-
de akkor nem volt monitor, csak nem. Maga klaviatúr.
Igen.
És?
Ezzel a
kódot. Ácsi. Mi volt a nevetek?
Volt a nevünk, mi is volt? LVB. Aztán volt, várjál.
Az is egy kód, vagy az AGB?
Nem, az a Lőrinc Varga Balázs. Több névből rakódott össze, de volt még egy a Masters of CM.
Uh-huh. Ami?
A Computer Music. A Masters.
Tehát mert már eleve a Masters.
Igen. Na mindegy, ezzel fölléptünk a Geszti előtt az elődöntőbe, és kilettünk szórva. Hmm.
Most egyébként azóta elmondtad neki ezt?
Nem.
Nem?
Nem, de ezt most először mondom, mert ilyen plénum előtt.
Köszönjük de szépen, ezt hogy ezt velünk megosztod. Én szerintem el kéne ezt neki mondanod. De
kérlek, mesélj. Tehát, hogy ott vannak kisgyerekek. Nem, már azért szakközépesek
vagytok. Ezek tintinik.
Tehát még nem borotvájátok a bajszotokat, és akkor ott van a honotok alatt egy Commodore 64, illetve nem, az tök nehéz.
De, és de akkor azt vittük.
Kb. És akkor így beállítottatok négy darab gépet egymás mellé, itt ezen a tehetségkutató elődöntőn. Beálltatok mögé.
Ahol másik mondjuk az orrával pingpongozott, meg nem, hogy voltak mindenféle.
Igen, azok jutottak be, akik volt Kaposvár és gyalogos átjáró, ott tudod, még mindig
a gyalogos átjáró, tudod, Dori?
Mindegy, ott van a busz, meg ilyen központi busz megálló, és hogy akik hogy is volt, hogy így messziről tudták, hogy melyik busznak mi a rendszáma, vagy hogy hányos busznak mi a izé, ezek jutottak be, nem kellett az a C64-es bohócok, ezeket felejtsétek el.
Nagyon jó. Hát, nem tudom, és ez a Gesztin múlt, mert azért szerintem...
Hát nem tudom, több zsűri volt, de a Gesztire emlékszem.
Nyugodtan fel lehet neki hánytorgatni.
Ezt hánytorgatnám most.
És figyelj, hogy volt egy ilyen őrült kudarcotok, és ilyenkor mi visz tovább?
Hogy álltatok fel?
Nem is tudom, hogy ez ebből lesz, hogy jöttünk ki, mert egy már megvolt ugye a ceruza kettétörés, ezután meg még egy ilyen csóri első tehetségkutatón is elvágtak minket. Akkor jött az, hogy már elkezdtem csak zongorázni viszont.
De akkor már értetted, hogy melyik billentyű mi?
Hát persze, akkor már így uh-huh. Csak hogy így nem tudtam rendesen két kézzel játszani, meg ilyesmi. Ja, ezt még megelőzte az, hogy azért kezdtem el rendesen, mert apám az egyik ilyen felvételünket, ami a C64-es dolgok voltak, azt a kazettát elvitte egy zongoratanárhoz, hogy ilyen, miket csinál ez a gyerek. És
akkor
hogy
apád volt első rajongótok.
Mondhatjuk, és akkor, de nem csak ennyi volt, hanem az, hogy karácsonyra azt kaptam tőle, hogy ezt a ilyen triviális dallamot, valaki, egy rendes zongorista eljátszotta két kézzel.
De most rendesen, ez milyen cuki, úristen.
Így harmonizálva.
Apukádnak egyébként volt valami kapcsolódás a zenéhez?
A hanggitározott, hát, akkor... mielőtt megszülettem.
Te sose láttad gitározni?
Hát ilyen eseményeken néha meg ilyen is.
Ott a tábortűznél, amiről beszéltek, hogy szalonasütés,
igen, szalonasütés, igen. De figyelj, szerintem ez nagyon-nagyon kedves
ajándék. Ez óriási, szuper dolog.
Igen.
Na és akkor, amikor ezt meghallottam, azt mondtam, na hát ez nem lehet, hogy egy ember játsza, és én ezt fel akarom tanulni.
De lehet, hogy ezzel próbált egy kicsit eltéríteni a... attól, hogy hát lássa már meg ez a gyerek, hogy a valóságos hangszer az milyen, meg hogy tud szólni egy normális hangszer önmagában.
Igen, igen, hogy még egy ilyen triviális dallam is jól uh-huh. tud lenni, hogyha úgy harmonizálják, meg úgy játsszák.
És mi lett akkor a zongoratanára?
Ahhoz jártam utána évekig.
És ő ez alapján, a felvétel alapján mondta, hogy akkor menjél hozzá, és hogy ez tök jó.
Jaj, hát így ismerték egymást, és... mindegy, apám csak annyit látott, szerintem, hogy van erre ambícióm. Uh-huh. És így akkor így elkezdtem így járogatni hozzá ilyen magántanárként. De hát mindig az volt bennem, meg utána volt más ilyen magántanárom is, hogy én, mivel nem jártam zeneiskolába, hogy mindig, hogy hiányoznak az alapoktól, és akkor mindig egy ilyen új tanárhoz kerültem, és akkor mindig így mondom, hogy kezdjük előről. Mert hogy mindig azt hittem, hogy nekem így mindent tudnom kell ahhoz, hogy így, mit tudom én, zeneelmélet, kontrapunkt, meg minden hülyeségekbe belementem, hogy, hogy azt hittem, hogy itt van egy valami titok, tudod, hogy amit nekem így kimaradt, mert mások zeneiskolába jártak, én meg nem, és hogy ha ezt nem tudom felhozni, akkor ez soha nem lesz olyan.
Ez de érdekes, és végül is nincs titok?
Hát figyelj, van, de az... nem a kontrapunktba.
Hát figyelj, az biztos, hogy de most azt akartam mondani, hogy az biztos, hogy minél több információd van, annál...
jobban el tudod felejteni.
De aztán meg tökre nem. Én például engem rettenetesen gátolt a mondjuk az improvizációba, amikor bekerültem mondjuk a könnyű zenébe, vagy a jazzbe, nekem kifejezetten hátrány volt a nagyon magas képzettségem klasszikus zenéből. Tehát az, hogy én elvégeztem a...
De miért?
A főiskolát, mint klasszikus fuvalista, és... 8 vagy 9 éves koromtól kezdve klasszikus zenét tanultam mondjuk egészen 18 éves koromig, amikor elkezdtem mondjuk a jazz tanszakra járni, azért, mert annyira egy kötött, a Kotta által meghatározott dologhoz voltam trenírozva mondjuk majdnem két évtizeden keresztül, hogy attól aztán elszakadni, és a saját gondolataimban bízni, és abban tényleg egy önbizalommal nekiindulni, hogy tudom azt, hogy lehet ezeket a dolgokat mondjuk variálni, vagy improvizálni rá, nekem sokkal nehezebb volt, mint másnak, akinek nem volt ilyen előképzettsége.
Na, de látod, hogy a másik, akinek meg nem volt előképzettsége, tulajdonképpen egy folyamatos önbizalom hiányal, vagy...
Ja, olyasmi volt.
Ennek fel egy hátrányt él.
Igen, de azt én nem először hallom, amit te mondasz, hogy a komoly zenészeknek akkor, amikor van ambíciójuk, hogy jazzbe kerüljenek, vagy improvizáció fel, akkor attól így
hát
attól
ijednek
meg.
Hát nem is nagyon nagy az átjárás, azért azt
ja,
nézd
nem
meg.
Sok.
Nincs átjárás.
Ja, ja.
Neked ki mondta először, hogy tehetséges vagy?
Az biztos valami újságíró lehetett.
Tényleg. Ilyen korán gyerekkorban senki nem bíztatott apukádon kívül?
Ez
tehát olyan, aki
kimondva szakmabe... nem volt sose. Ilyenek voltak ilyen gesztusok, de ebben még én is kételkedem. Éppen visszatérve, igen, visszatérve a szabadon zenéléshez, a Vágó Tibor, akihez jártam zongorázni, nála volt egy jazz standard, amit aztán így gyakorolgattam, az azt hiszem a Someday My Prince Will Come.
Someday My Prince Will Come.
Igen, és ő szeretett ilyen nagyon... diszonáns harmóniákat alá teszegetni ilyen sima standardeknek, és hogy így, mit tudom én, ott az egyik ilyen órán így oda tett egy olyan akkorot, amit így én észrevettem, hogy de itt ez a dallam, és itt van egy ilyen nagyon durva szekundsúrlódás, ami egy ilyen...
Aminek az egyébként a szakmai megfelelően, hogy letörött a füled.
Igen, egy ilyen diszonancia. Na.
Jó, de nagyjából értjük, érted. Csak célozni akartam rá, hogy ne csúszunk bele.
Igen, olyan diszonancia volt, és akkor fogta az a dallamot, ami ugye eredetileg megvan írva, és ahhoz kellett volna a harmóniát. Én is azt így oda tette egy előjelet, hogy ez most akkor egy félhanggal lejjebb lesz, Balázskám, szabadon kell muzsikálni.
Úristen, ez neked nagyon fontos dolog lehetett, hát, ez a mondat, figyelj, mert hogy ez felelhető.
Meg nagyon szerencsés voltál, hogy alapfokon vagy, hát mondjuk az indulásodnál mondjuk egy ilyen tanárra találkoztál.
Igen,
igen, igen.
Mert szerintem akár gyerekeknél, akár ha valaki később, akár tinédzser korban kezd el bármiféle zenét tanulni, nagyon fontos az, hogy ne ezt az akadémikus nagyon kötött dolgot tanulja, amit egyébként kap Magyarországon még mindig. Már megint itt minden kötöttünk ki.
Azt akartam mondani, hogy minden órán, de hogy minden héten ide jutunk.
Minden
igen.
Alkalommal. Ha amikor zenére veszünk, nekem mindig az alapfokú zeneoktatás, így a mumusok. Én, aki 15 éve tanítottam ebben a rendszerben. Jó, mindegy. Szóval, hogy ez iszonyú mázli. Főleg mondjuk akkoriban, meg pláne nem volt divat,
hát hogy ő mondjuk jazzzenész volt.
Ettől a rendszert, ja, hát igen,
érten,
akkor
tehát,
úgy könnyű.
Inkább átírja a dallamot, hogy jól legyen,
hát
a harmónia,
igen, igen.
És jól lehessen rá improvizálni, igen. Mint hogy a szabályokat kövesse.
De azért ez jó, hogy ilyen impulzusok értek ott téged, mert hogy így belegondolok azért abban az időben, ahogy te is fogalmaztál Kaposváron, egy csomó mindenből kimaradtunk zeneileg, és hát tényleg ilyen gimis sulibulikra jártunk maximum, és akkor voltak ilyen a The End nevű zenekar, ugye majd ide később vissza fogunk kapcsolódni, akik hát ugye hagyományos módon ilyen sulibulik van, az ismert számokat játszották, és körülbelül ez volt. Tehát, hogy néha lejött egy, én emlékszem egy hobó koncertre például, egy nagyon meghatározó élményem volt. Amikor tudod, így lejöttek hozzánk az akkori sztárok.
Műfházban voltak
én. A műveledési házban, igen, ja. És akkor nagyjából ez tudott ránk hatni. Szóval, hogy itt fogjuk folytatni.
Az internet hiánya.
Az egyrészt, másrészt, meg hát igen, mindenben más volt az a korszak.
Szeparálódás, tehát az, hogy Pest az mindig ilyen vízfej volt, de majd erre kitérünk, de csak a zenés reklám. Utána jövünk vissza, Zságer Balázs itt a 2-es szárrendszerbe.